Travis kinyitotta a zárat, és zsebre tette a kulcsot. Aztán belökte az ajtót, és a 357-est maga előtt tartva óvatosan átlépte a küszöböt. Einstein mellette maradt. A házban csend volt, ahogy kell, de a levegőt átitatta valami rossz szag, ami nem tartozott ide. Einstein halkan felmordult. A gyorsan halványuló, bágyat napfény alig tudott behatolni az ablakokat takaró, összehúzott függönyökön, de ahhoz elegendő fény volt, hogy Travis lássa, a dívány kárpitjait felhasogatták. A padlót szétszaggatott habszivacs darabok borították. Egy fából készült újságos állványt valaki darabokra tört a falon, lyukakat ütve a gipszborításba. A televízió képernyőjét bezúzták egy álló lámpával, amely még mindig kifelé kandikált a készülékből. A könyveket lesöpörték a polcokról, széttépték őket és szana szétszórták a nappaliban. Travis felkattintotta a fali kapcsolót. A sarokban meggyulladt egy lámpa. Nem adott túl nagy világosságot, de ahhoz éppen eleget, hogy felfedje a pusztítás további részleteit. Olyan, mintha valaki végigment volna itt egy láncfűrésszel, meg egy kaszálógéppel, gondolta Travis. A házban továbbra is csend honolt. Az ajtót nyitva hagyva maga mögött, Travis tett néhány lépést befelé. A széttépett könyvek összegyűrt lapjai zörögve megcsikordultak a talpa alatt. Észrevette, hogy némelyik papírlapon és habszivacs darabokon sötét, rozsdaszínű foltok égtelenkedtek. Megtorpant, mikor rájött, hogy ez nem más, mint vér. Egy pillanattal később meglátta a holttestet. Nagy méretű férfi volt. Az oldalán hevert a földön, a dívány mellett, félig beborítva véres könyvlapokkal. Einstein morgása hangosabbá, fenyegetőbbé vált. Közelebb lépve a halotthoz, mely csak pár lépésnyire feküdt az étkezőbe vezető átjárótól, Travis felismerte, Ted Hockey volt, a háztulajdonos. Mellette ott pihent a szerszámos ládája. Tednek volt kulcsa a házhoz, és Travisnek nem volt kifogása az ellen, hogy bármikor bejöjjön. Mostanában sok javítani való akadt, többek között egy csöpögő csap és egy elromlott mosogatógép. Ted, mivel pár ház többnyire lakott, nyilván ide sétált, hogy megbütyköljön valamit, és ez lett a veszte. Az áporodott bűz miatt Travis először azt gondolta, hogy a férfit legalább már egy hete meggyilkolták, de a holttestet nem pufasztották meg a bomlási gázdok, és a rohadásnak még semmilyen jelét nem mutatta, úgyhogy nem lehetett itt olyan régen. Talán csak egy napja, talán még annyi sem. A förtelmes bűznek más oka volt. Egyrészt a háztulajdonost kibelezték. Ezen kívül a gyilkos a székletét és a vizeletét is a holttest köré ürítette. Ted Hockney szemeit kitépték a helyükből. Travis émelyegni kezdett, s nem csak azért, mert kedvelte Tedet. Az ember beleszédül az ilyesfajta eszement erőszak láttán, akárki is az áldozat. Az ilyen halál nem hagy méltóságot az áldozatnak. Einstein mér morgása bősz vicsorgássá változott, melyet olykor dühös, éles ugatások szakítottak meg. Travis idegesen elfordult a holttestől, és látta, hogy a retriever az étkező felé néz, ahol mély sötétség honol, mivel a függönyöket mindkét ablakon összehúzták, csak a konyhából hatolt oda valamicske bágyat fény. – Kifelé, el innen! – szólalt meg Travisben egy belső hang. De nem fordult meg, és nem rohant ki, mert még soha életében nem szaladt el semmitől. Nos, rendben, ez nem volt egészen igaz. Az elmúlt években lényegében magától az élettől menekült, mikor hagyta, hogy a kétségbeesés elhatalmasodjon rajta. Az elszigeteléséhez vezető út volt a végső gyávaság. Ezen azonban túlesett már. Új emberré vált. Einstein és Nora átformálták, és nem fog elrohanni, ha a fene fenét eszik sem. Einstein megmerevedett. Hátát meggörbítette, és olyan dühötten ugatott, hogy a nyál csak úgy fröcskölt a szájából. Travis tett egy lépést az étkezőbe vezető ajtó felé. A retriever mellette maradt, és még fenyegetőbben ugatott. Travis maga elé tartva a revolvert próbált erőt meríteni a hatalmas fegyverből. Előre lépett még egyet, óvatosan ügyelve a lába alatt zörgő papírhulladékra. Csupán 2-3 lépésre lehetett az átjárótól. Hunyorogva bepillantott a homályos étkezőbe. Einstein ugatása úgy betöltötte a szobákat, mintha egy egész falkakutyát engedtek volna szabadon a házban. Travis tett még egy lépést, és ekkor úgy látta, valami megmozdult az árnyékba borult étkezőben. Megdermett. Semmi, semmi mozgás. Csak képzelődött volna? Az átjárón túl az árnyak rétegei fekete kreppapírhoz hasonlítottak. Travis már nem volt biztos abban, hogy tényleg látta a mozgást, vagy csak képzelődött. – Ne menj tovább, ki innen! – szólalt meg újra a belső hang. Fittyet hányva rá, Travis felemelte a lábát, hogy belépjen a boltíves átjáróba. Az a valami megint megmozdult az étkezőben. Ezúttal semmi kétség nem lehetett a jelenléte felől, mert előrontott a helyiség legmélyebb sötétjéből, felugrott az ebédlőasztalra, aztán vérfagyasztó sikoltást hallatva egyenesen Travis felé vetette magát. A férfi sárga szemeket látott a sötétben, és egy csak nem embernagyságú alakot, amely az elégtelen megvilágítás ellenére valahogy formátlannak tűnt, és ez a valami most rárontott. Einstein előre lendült, hogy megtámadja, míg Travis próbált egy extra másodpercet nyerni, hogy leadhasson egy lövést. Ahogy meghúzta a ravaszt, elcsúszott a szana szétszóródó papírlapokon, és hanyatt esett. A revolver felugatott a kezében, de Travis tudta, hogy elhibázta, és csak a plafonba lőtt. Egy pillanatig, hogy Einstein az ellenség felé rohant, Travis tisztán látta azt a lángoló szemű valamit. Látta az aligátorszerű állkapcsokat, a lehetetlenül széles szájat, az idomtalan fejet és a gonoszul kampós fogakat. – Einstein, ne! – kiáltotta Travis. Tudta, hogy ez az ördögi teremtmény bármilyen összecsapásban darabokra tépni a kutyát. Kétszer újra tüzelt, onnan, ahol volt, a földről. A kiáltás és a lövések nem csak Einsteint állították meg, de az ellenség is elgondolkodott egy másodpercig, hogy neki rohanjon-e egy felfegyverzett embernek. A teremtmény megfordult. Gyors volt, sokkal gyorsabb, mint egy macska, és keresztül rohant a sötét étkezőn a konyha irányába. Egy pillanatig Travis látta a sziluettjét a konyha ajtónyílásán át beszűrődő félhomályban. Alaktalan feje kétszer akkora volt, mint amekkorának lennie kellett volna, hátát begörbítette. Karjai hosszúak voltak, és olyan karmokban végződtek, mint egy gerebje fokai. Travis újra tüzelt, s ezúttal közelebb járt a célhoz. A golyó szilánkokat hasított le az ajtó félfából. Egy üvöltéssel a szörnyeteg eltűnt a konyhában. Az Isten szerelmére mi a fene ez? Honnan jött? Valóban ugyanabból a laboratóriumból szökött meg, ahol létrehozták Einsteint? De hogyan teremtették meg ezt a szörnyűséget? És miért? Miért? Olvasott ember volt. Az utóbbi időkben gyakorlatilag a könyveknek szentelte a legtöbb időt, úgyhogy eszébe jutott pár lehetőség. A DNS újrarendezés az első volt közöttük. Einstein ugatva állt az étkező közepén és az ajtó felé fordulva, ahol az a valami eltűnt a szemük elől. Travis feltápászkodott a földről, a nappaliban, és a kutyát hívta. Einstein gyorsan ott termett mellette. A férfi csendre intette a kutyát. A konyha felől semmi zaj nem ütötte meg a fülét. Kintről Nora hangját hallotta, amint őrülten kiáltozta a nevét. Nora érdekében kiabált. – Minden rendben, nincs semmi bajom, maradj odakint! Einstein megremegett. Travis hallotta a saját szívének lüktetését, és szinte hallotta azt is, hogy a verejték lecsurog az arcán és a hátán. De semmi olyasmit nem hallott, amivel be tudta volna határolni, merre jár ez a rémálomból szalasztott szörnyetek. Nem hitte, hogy a konyha ajtón át kiment volna a hátsó udvarra. Először is rájött, a teremtmény nem akarja, hogy túl sok ember megpillantsa. Ezért csak éjszakánként vándorolt, a sötétség leple alatt, amikor még az a jókora városban is, mint amilyen Santa Barbara, be tud surranni anélkül, hogy meglátnák. Most még azért világos volt ahhoz, hogy a teremtmény kimerészkedjen. Ezen kívül Travis érezte a jelenlétét a közelben, valahogy úgy, ahogyan az ember gyakran megérzi, ha valaki bámulja őt a háta mögül, vagy ahogy megérezzük a vihar közelettét a párás napokon. Igen, az a valami ott volt a konyhában, készen állt és várakozott. Travis óvatosan visszatért az átjáróhoz és belépett a félig sötét étkezőbe. Einstein szorosan mellette lépkedett, nem nyűszített, nem morgott és nem ugatott. Úgy látszott, tudja, Travisnek teljes csendre van szüksége ahhoz, hogy meghallja a szörnyeteg legkisebb neszezését is. A férfi tett még két lépést. Elől a konyhajtó nyílásán át látta az asztal egyik sarkát, a mosogatót, a pult egy részét és a mosogatógép felét. A lenyugvó nap a ház másik felénél bukott le, így a konyhában sötét homály uralkodott, s Travis nem reménykedhetett abban, hogy egy áruló árnyék segít majd ellenfele helyzetének megállapításában. Lehet, hogy az ajtó mögött várakozik, vagy felmászott a pultra, és onnan akarja magát rávetni arra, aki belép a helyiségbe. Travis azon gondolkodott, miként tegye próbára a teremtményt. Azt remélte, az ellenség habozás nélkül reagálni fog, ha valami mozgást észlel az ajtóban. A pisztolyát az öve alá csúsztatta, halkan felemelte az egyik széket az étkezőben, kicsit közelebb ment a konyhához, aztán a széket behajította a nyitott ajtón. A szék még a levegőben volt, amikor előrántotta a revolvert, és lőállásba helyezkedett. A szék nekivágódott a műanyag borítású asztalnak, és a mosogatógépnek csapódva landolt a földön. A világító szemű ellenfél egy lépés sem tett érte. Semmi nem mozdult. Miután a szék okozta zaj elült, ismét csak a várakozás elfojtott csendjét lehetett érzékelni. Einstein furcsa hangot hallatott, egy vacogó horkantást, s egy pillanattal később Travis rájött, hogy ezt a kutya kontrollálhatatlan remegése okozza. Nem volt kétséges, a konyhában rejtőzködő betolakodó ugyanaz a dolog volt, amely keresztül hajszolta őket az erdőn több mint 3 hónappal ezelőtt. A közben eltelt hetek alatt észak felé vonult, valószínűleg többnyire a kevésbé sűrűn lakott területeken vándorolva, kérlelhetetlenül a kutya nyomában maradva, olyan okok miatt, amelyeket Travis nem értett, még csak találgatni sem tudott. Feleletül a konyhába hajított székre egy hatalmas fehérre zománcozott dobos csapódott a földre az étkezőben. Travis hátraugrott meglepetésében, s leadott egy lövést, mielőtt rájött volna, hogy csak gúnyolódtak vele. A doboznak lerepült a teteje, mikor a földre érkezett, és a liszt kiömlött a burkolatra. Travis kísérletére adott válasz a betolakodó, elbátortalanító intelligenciájáról tett tanú bizonyságot. A férfi hirtelen rádöbbent, hogy ha ugyanabból a laboratóriumból szökött meg, mint Einstein, s ha ugyanolyan jellegű kísérletek eredményeképp hozták létre, akkor a teremtmény ugyanolyan okos is lehet, mint a retriever. Ami megmagyarázza, miért félt tőle annyira Einstein. Ha Travis nem szoktatta volna hozzá magát a gondolathoz, hogy létezik egy emberi intelligenciával bíró kutya, akkor talán most csak állati ügyességnek tartotta volna az ellenség reakcióit. Azonban az elmúlt néhány hónap eseményei megtanították, hogy elfogadjon szinte bármit, és alkalmazkodjon ahhoz. Csend. Csak egy lövésre való maradt a pisztolyban. Síri csend. Travis annyira meglepte a lisztes doboz, hogy nem is látta az ajtónyílás, melyik része felől érkezett. Nem tudta kikövetkeztetni a teremtmény helyzetét. Még mindig nem tudta, hogy a betolakodó merre helyezkedik el az ajtótól, de nem is volt biztos abban, hogy érdekli-e igazán. Hiába tartotta a 357-est a kezében, nem tartotta bölcs dolognak, hogy bemenjen a konyhába, semmi esetre sem, ha az az átkozott olyan okos, mint egy ember. Ez olyan lenne, mintha egy intelligens körfűrésszel kezdene csatázni. A fény a kelet felé néző konyhában még inkább apadni látszott. A helyiség csak nem teljes homályba borult. Az étkezőben, ahol Travis és Einstein álltak, szintén elmélyült a sötétség. Még mögöttük is a nyitott bejárati ajtó és a felkapcsolt állólámpa ellenére a nappalit megtöltötték a sötét árnyak. A konyhában hangosan felsziszent a betolakodó, mint mikor szökik a gáz, és ezt azonnal a kopogó hangok követték, klik-klik-klik, amint valószínűleg a lábának vagy kezének éles karmai okozhattak valamilyen kemény felületen. Travisre átragadt Einstein remegése. Úgy érezte magát, mint a légy a pókhálóban, mint aki éppen egy csapdába lép bele. Eszébe jut Ted Hockney vértelen arca és a helyükről kitépett szemek. Klik, klik! Az antiterrorista képzés alatt megtanították neki, miként cserkészen emberek után. Most viszont az jelentette a problémát, hogy a sárga szemű betolakodó olyan okos volt, mint egy ember, de mégsem lehetett arra számítani, hogy úgy is gondolkodik, mint egy ember, vagy Travis nem tudhatta, mi lesz a következő cselekedete. Miként reagál bármilyen kezdeményezésére. Ezért iszonyú nehéz túljárni az eszén ennek a borzalmas teremtménynek, mely a meglepetés halálos előnyét birtokolja. Klik. Travis csendben tett egy lépést hátrafelé, aztán még egyet, túlzott óvatossággal helyezgetve a lábait egymás mögé. Nem akarta, hogy az a dolog felfedezze, hogy visszavonul. Einstein hangtalanul kiügetett a nappaliba, ugyancsak égve a vágytól, hogy távolsága a betonlakodótól növekedjék. Mikor odaért Ted Hockney holttestéhez, Travis megfordult, hogy megnézze, a padló melyik részét borítja a legkevesebb papírdarab és egyéb törmelék, hogy hangtalanul eljuthasson a bejárati ajtóig. És ekkor észrevette Norát, aki a karosszék mellett állt. Megijedt a lövésektől, a lakókocsi főző fülkéjéből előhalászott egy henteskést, és aztán bejött a házba, hogy segítséget nyújtson a férfinak. Travisre nagy hatást gyakorolt a lány bátorsága, de meg is rémült, hogy ott látja az állólámpa bágyat fényében. Egyszeriben nagyon úgy tűnt, hogy a rémálmok, melyeket elveszítette Einsteint és Norát is, a legjobb úton volt afelé, hogy valóra váljanak. Megint működésbe lép az életét beárnyékoló árnyék, hiszen mind a lány, mind a kutya itt voltak a házban, sebezhetően olyan közel a betolakodóhoz, hogy az bármelyikőjüket játszva elérhette. Nora beszélni kezdett. Travis megrázta a fejét és a mutató ujját a szája elé helyezte. A lány az ajkába harapott és tekintette Travisről a földön heverő halottra siklott. Ahogy Travis csendben átlépkedett a törmeléken, belehasított a bal sejtelem, hogy a betolakodó kisurrant a hátsó ajtón, s a házat megkerülve előre jött a bejárathoz, hogy sebesen a hátukba kerüljön, kockáztatva, hogy a szomszédok esetleg megláthassák a szürkületben. Nora az ajtó és Travis között állt, így a férfi nem tudott a támadóra lőni, ha az valóban arról közeledett volna. Az egy szempillantás alatt a lányra vethetné magát. Travis próbált nem pánikba esni, próbált nem gondolni Hockney arcára, s igyekezett gyorsabban átvágni a nappalin, kockáztatva ezzel, hogy a törmelék megcsikordul a cipője talpa alatt, de remélte, hogy ezek az apró neszek nem hallatszódnak el a konyháig, ha a betolakodó egyáltalán ott volt még. Végre odaért Norához, megragadta a karját, és a bejárati ajtó felé tuszkolta, ki a verandára, s le a lépcsőkön. Közben jobbra-balra nézegetett, arra számítva, hogy ez az élő rémálom egyszer csak rájuk ront. De az ellenség nem mutatkozott. A lövések és Nora kiáltozása előcsalták a szomszédokat, végig az utcában. Néhányan kijöttek a verandára vagy a házuk elé. Valaki egészen biztosan felhívta a zsarukat is. Tekintettel arra, hogy Einstein igen keresett szökevénynek számított, a rendőrség csak nem akkora veszélyt jelentett a számukra, mint a sárga szemű teremtmény a házban. Mindhárman a furgonhoz szaladtak és beugrottak az első ülésre. Travis beindította a motort, s a furgonnal meg a lakókocsival letolatott a felhajtóról, majd kikanyarodott az utcára. Tudta, hogy az emberek döbbenten nézik őket. A szürkület, ahogy ez az óceán mellett lenni szokott, rövid életű volt. Keleten már feketébe fordult az égbolt, feljebb még bíbor színben úszott, nyugat felé pedig sötétedő vérvörössé változott. Travis hálát adott a beköszönő éjszakának, s tudta, hogy a sárga szemű betolakodó ebben osztozik velük. Elhajtottak a szájtátva bámuló szomszédok mellett, akik közül egyel sem találkozott az elmúlt évek önként választott magányába, és befordultak az első sarkon. Nora erősen tartotta Einstein, s Travis olyan gyorsan vezetett, amennyire csak mert. A lakókocsi hevesen himbálódzott mögöttük, ahogy bevették a soron következő pár sarkot. – Mi történt odabent? – kérdezte Nora. – Az a valami megölte Hockneyt, ma vagy tegnap. – Valami? – És ránk várt, hogy hazaérjünk? – Az a valami? Einstein fennyűszített. – Majd később elmondom, mondta Travis. Kíváncsi volt, el tudná magyarázni. Semmiféle személy leírás nem fedni a valóságot. Travis egyszerűen nem talált olyan szavakat, melyekkel kifejezhetni a teremtmény különlegességét. Alig tettek meg 8 háztömnyi távolságot, mikor meghallották a szirénákat. Travis vezetett még 4 háztömnyit, aztán behúzott a gimnázium kihalt parkolójába. – És most? – kérdezte Nora. – Itt hagyjuk a furgont és a lakókocsit, mondta Travis. – Mindkettőt keresni fogják. A revolvert Nora táskájába tették. A lány ragaszkodott ahhoz, hogy a henteskést is vigyék magukkal. Kiszálltak a furgonból, és a sűrűsödő sötétségben végigmentek az iskola mellett, majd keresztül vágtak egy futópályán, aztán egy kapun át kijutottak a fákkal szegélyezett utcára. Az éjszaka beköszöntével a szellő hevesen süvöltő, de meleg széllé változott, mely néhány száraz fa levelet és kavargó port sodort magával végig a járdán. Travis tudta, hogy még a furgon és a lakókocsi nélkül is elég feltűnőek. A szomszédok el fogják mondani a rendőröknek, hogy egy férfit, egy nőt és egy golden retrievert keressenek. Keresni fogják őket, hogy kérdéseket tegyenek fel Ted Hawkney halálával kapcsolatban, úgyhogy a keresés nem lesz felületes. Villámgyorsan el kell tűnniük. Travisnek nem voltak barátai, akiknél esetleg menedékre számíthattak. Miután Paula meghalt, elhúzódott barátaitól, a neki dolgozó ingatlanügynökökkel sem tartotta a kapcsolatot. Hála Violet Devonnak, Nora sem dicsekedhetett barátokkal. Garrison Dilworth Santa Barbara és Montecito határán élt egy buja negyed hektáros birtokon, egy méltóság teljeset Tudor stílusú házban, mely nemigen illett a kaliforniai flórához. Mikor ajtót nyitott, meglepetten pislogott rájuk, de tekintetében nyoma sem volt nem tetszésnek. Fekete papucscipőt viselt, fekete pantalót, tengerészkék sportzakót és fehér inget. Orrán szarukeretes szemüveg billegett.
Mi csak a friss házasok?
Egyedül van, kérdezte Travis, ahogy Norával és Einsteinnel együtt beléptek a márványborítású előtérbe.
Hogy egyedül vagyok-e? Igen.
Idefelé jövet, Nora elmesélte Travisnek, hogy az ügyvéd felesége 3 évvel ezelőtt meghalt, s most egy Gladys Murphy nevű házvezetőnő viseli gondját a háznak.
És Mrs. Murphy?
Kérdezte Travis.
Mára már végzett,
csukta be mögöttük az ajtót az ügyvéd.
De olyan zaklatottnak tűnnek, az ég szerelmére mi baj? Segítségre van szükségünk, mondta Nora.
De aki segít nekünk, az összeütközésbe kerülhet a törvénnyel, figyelmeztette Travis.
Garrison felvonta a szemöldökét. Mit követtek el? Ebből az ünnepélyes tekintetből ítélve éppen mostra bolhatták ki az elnököt.
Semmi rosszat nem csináltunk, biztosította őt Nora. De igen, mondta Travis, és mindig azt tesszük, rejtegetjük a kutyát.
Garrison homlokráncolva tekintett le a retrieverre. Einstein felnyűszített. A helyzetnek megfelelően igen nyomorult képet vágott. És van egy hulla a házamban, tette hozzá Travis.
Garrison tekintette a kutyáról Travisre siklott.
Egy hulla? Nem Travis ölte meg, mondta Nora.
Garrison újra Einsteinre nézett.
És nem is a kutya, folytatta sietve Travis. De az biztos, hogy engem keresni fognak, mint fontos tanút.
Dörmögte Garrison.
De miért nem megyünk be a dolgozószobámba, hogy megbeszéljük és rendbe tegyük a dolgokat?
Keresztül vezette őket egy hatalmas, félig megvilágított nappalin, aztán végigmentek egy rövid halon, s végül odaértek a törzsfakazettákkal burkolt dolgozószobához. A gesztenyebarna bőrfotelok és a bőrkanapé igen finomnak és felettébb kényelmesnek látszottak. A fényes törzsfa íróasztal egyik sarkán egy 5 árbócos snooker aprólékosan kidolgozott modellje állt. Dekorációul különféle hajózási eszközök szolgáltak, például egy kormánykerék, egy sárga réz szextáns, egy fagyúval töltött hajlított tulokszarv, melyben a vitorlajavításhoz szükséges tűket tartották, vagy 6 féle hajólámpás, egy kormányos harang, tengerészeti térképek. Travis fényképeket fedezett fel a falon, melyek egy férfit és egy nőt ábrázoltak különféle vitorlás hajókon. A férfi Garrison volt. Az egyik fotel melletti kis asztalon nyitott könyv hevelt egy félig üritett scotchos pohár társaságában. Az ügyvéd nyilván itt pihent, mikor ők megnyomták a csengőt. Garrison megkérdezte, kérnek-e valamit inni, s ők mindketten azt felelték, bármit szívesen megisznak, ami van. Einstein átengedte a díványt Norának és Travisnek, ő pedig a másik fotelt választotta. Ülő pozíciót vett fel, mintha arra készülne, hogy aktív részese lesz a beszélgetésnek. A sarokban álló minibárnál Garrison megtöltött 2 poharat Chivas Regallal,
és jégkockát pottyantott rájuk. Bárnóra nem volt hozzászokva a viszkihez, két hosszú kortyal ledöntötte az italát, és rögtön kért még egyet. Travis is követte, hamarosan ő is ott állt a minibárnál, ahol Garrison éppen újra töltötte Nora poharát. Elmondok mindent, és azt szeretném, ha segítene nekünk, szólt Travis. De tudnia kell, hogy szembe kerülhet a törvénnyel. Ezt kérem, tartsa szem előtt.
Garrison visszacsavarozta az üvegkupakját. Úgy beszél, mint egy laikus, de hiszen az is. Mint ügyvéd, biztosíthatom ön, hogy a törvény nem egy márványba vésett valami, ami a századok során semmit sem változott. Inkább a törvény olyan, mint egy húr, ami a két végén rögzítve van, de rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy az ember játszon rajta. Ide-oda lehet nyújtani, megváltoztathatjuk az ívét, szóval az ember majdnem mindig, ha csak nem egy betörő vagy hidegvérű gyilkos, biztonságban a jó oldalon maradhat. Tudom, hogy rémisztően hangzik, de igaz. Úgyhogy nem félek attól, hogy amit mondani akar nekem Travis, elég lesz ahhoz, hogy egy börtöncellában találjam magam.
Másfél óra alatt Travis és Nora mindent elmeséltek Einsteinről. Az ősz ügyvéd 71 évét meghazudtuló gyors és nyitott elmével rendelkezett. Mindig a megfelelő kérdéseket tette fel. Egy 10 perces bemutató segítségével meggyőződött Einstein nem kutyához illő képességeiről, és egyszer sem állította, hogy az egész csalás vagy sületlenség. Elfogadta, amit látott, módosította az elképzeléseit arról, hogy mi normális és lehetetlen ezen a világon. Garrison a nagy bőrfotelben ült. Einstein az ölében nyugtatta a fejét, és az ügyvéd gyengén vakargatta a kutya fületövét.
Ha elmennek a médiához, tartanak egy sajtókonferenciát, felfedik az egész ügyet, akkor a bíróságon talán el lehetne érni, hogy felügyeletet vállalhassanak a kutya felett.
Komolyan azt hiszi, hogy ez sikerülne? Kérdezte Nora.
A legjobb esetben is 50-50% az esély, ismerte el Garrison.
Travis megrázta a fejét. Nem, ezt nem kockáztathatjuk.
Mit forgat a fejében? Kérdezte Garrison.
Menekülnünk kell, mondta Travis. Mozgásban maradni.
És ezzel mit ér el?
Megőrizhetem Einstein szabadságát. A kutya egyetértően felmordult.
Megőrizheti a szabadságát? De mennyi ideig? Kérdezte Garrison.
Travis túlságosan izgatott volt ahhoz, hogy ülve maradjon.
Nem fogják abba hagyni a keresést, néhány évig biztosan nem.
Vagy sohasem, mondta az ügyvéd.
Rendben, kemény lesz, de ez az egyetlen, amit tehetünk. Átkozott legyek, ha átengedjük nekik a kutyát. Retteg a laboratóriumtól, emellett többé-kevésbé ő hozott vissza az életbe.
És megmentett Strektől, tette hozzá Nora.
Neki köszönhetjük, hogy megismertük egymást, mondta Travis.
Megváltoztatta az életünket.
Radikálisan megváltoztatott minket. Annyira hozzánk tartozik, mintha a saját gyermekünk lenne.
Travis gombócot érzett a torkában, mikor tekintete találkozott a kutya hálás pillantásával.
Harcolunk érte, ahogy ő harcolt értünk. Mi egy család vagyunk, együtt élünk, vagy meghalunk.
Nem csak a labor emberei keresi magukat, paskolta meg a retriever Garrison, és nem is csak a rendőrség.
Hanem az a másik, bólintott Travis.
Einstein megremegett.
Jól van, nyugi,
simogatta meg Garrison, aztán Travishez fordult.
Mit gondol arról a teremtményről? Hallottam a személy leírást, de az nem segít túl sokat.
Bármi is az, nem Isten teremtménye, mondta Travis. Emberek alkották meg, ami azt jelenti, hogy valamiféle DNS kutatás terméke. Isten tudja, mi célból hoztak létre egy ilyen szörnyeteget, de megtették.
És úgy tűnik, megvan a képessége ahhoz, hogy kövesse a nyomukat.
Hogy kövesse Einsteint, pontosította az ügyvédet Nora.
Úgy, hogy mozgásban kell maradnunk, mondta Travis, és az utazás hosszú lesz.
Amihez pedig pénz kell, de a bankok még több mint 12 órán át zárva lesznek, mondta Garrison. Ha menekülni fognak, akkor valami azt súgja nekem, hogy ma éjszaka indulniuk kell.
Ez az, amiben a segítségünkre lehet, nézett az ügyvédre Travis.
Nora kinyitotta a táskáját és előhúzott két csekkfüzetet, Travisét és a sajátját.
Garrison,
Szeretnénk írni egy csekket Travis számlájára és egyet az enyémre, amit kifizethetnek magának. Travisnek csak $3 van a folyó számláján, de tekintélyes takarékbetéttel rendelkezik, ugyanannál a banknál. A bankot felhatalmazták arra, hogy esetleges túldisponálás esetén a betétről helyezzenek át tőkét a folyó számlára. Az én számlámmal ugyanez a helyzet. Ha adunk magának egy $20,000 kiállított csekket, Travis csekjéből egy korábbi dátummal, hogy úgy tűnjön, mintha az űrzavar előtt töltöttük ki, és egyet az enyémből, szintén $20,000, maga el tudná helyezni azokat a saját számláján? Aztán kiválthatna 8 darab egyenként $5,000 bankutalványt, és utánunk küldhetné azokat.
A rendőrség keresni fog engem, hogy kihallgassanak, mondta Travis. De azt tudni fogják, hogy nem én öltem meg Ted Hocknit, mert nincs ember, aki így szét tudta volna szaggatni. Úgyhogy nem hinném, hogy zárolják a számláimat.
Ha szövetségi hivatalok vannak a kutatások mögött, amelynek Einstein és a másik az eredményei, akkor azok égni fognak a vágytól, hogy a nyomukra bukkanjanak, és ők befagyaszthatják a számlákat,
vélte Garrison. Talán, de valószínűleg nem rögtön. Ön ugyanabban a városban van, úgyhogy az ön bankja legkésőbb hétfőn beválthatja a csekkjeimet.
És miből fognak élni, amíg arra várnak, hogy én elküldjem a $40,000? Van egy kis készpénzünk, meg a nászútról megmaradt pár uzazási csekk,
mondta Nora. Meg a hitelkártyáim, tette hozzá Travis.
A nyomokra bukkanhatnak a hitelkártyák és utazási csekkek alapján.
Tudom, mondta Travis. Csak olyan helyen fogom használni őket, ahol nem akarunk időzni, és gyorsan elpucolunk majd onnan.
Ha megvannak a bankutalványok, hová küldjem őket?
Telefonon kapcsolatban maradunk egymással. Ült vissza Travis a díványra Nora mellé. Valamit majd kitalálunk.
És mi lesz a többi pénzükkel?
Amiatt ráérünk később aggódni, mondta Nora. Garrison a homlokát ráncolta.
Mielőtt elmennek innen, Travis, aláírhat itt egy iratot, melyben felhatalmaz engem, hogy bármilyen esetlegesen felmerülő jogi ügyben képviselhessen magukat. Ha bárki megpróbálja befagyasztani a pénzünket, én megkísérelhetem megakadályozni azt minden lehetséges eszközzel, bár igyekszem majd háttérben maradni, amíg ők maguk kapcsolatban nem hoznak engem magukkal.
Nora tőkéje valószínűleg egy ideig biztonságban lesz. Magán kívül senkinek nem mondtuk el, hogy házasságot kötöttünk. A szomszédok azt fogják mondani a rendőrségnek, hogy egy nő társaságában mentem el, de azt nem fogják tudni, ki ő. Esetleg ön beszélt valakinek rólunk?
Csak a titkárnőmnek, Mrs. Ashrofnak. De ő nem pletykás.
Akkor jó, mondta Travis. Nem hinném, hogy a hatóságok tudomást szereznek a házasságról, tehát beletelik majd egy kis időbe, amíg felmerül Nora neve. De amikor ez bekövetkezik, fel fogják fedezni, hogy ön az ügyvédje. Ha ellenőrzik a számlaimat, érvénytelenített csekkek után kutatva, abban a reményben, hogy rájöjjenek, hova tűntek, tudomást szereznek a 20,000-ről, amit önnek kifizettem, és akkor eljönnek.
Ez a legkevésbé sem izgat, mondta Garrison.
De amint összefüggésbe hoznak engem Norával, azután mindkettőnket magával szigorúan figyelni fogják. És amikor ez megtörténik, nos, akkor ezt legközelebb, ha telefonon beszélünk, azonnal közölnie kell, és akkor letesszük a kagylót, és megszakítunk minden kapcsolatot.
Tökéletesen értem, mondta az ügyvéd.
Garrison, szólalt meg hirtelen Nora,
nem kell belekeverednie, túl sokat kérünk magától. Ide hallgasson, kedvesem! Majdnem 71 éves vagyok. Még élvezem az ügyvédi munkát, és még mindig eljárok vitorlázni. De az igazat megvalva, mostanában egy kicsit unalmasan élem az életemet. Éppen egy ilyen ügy hiányzott, hogy egy kissé megpesdüljön a vérem. Azon kívül tényleg úgy gondolom, hogy kötelességünk Einstein szabadságának biztosítása, és nem csak a maguk által említett okok miatt. Az emberiségnek egyszerűen nincs joga ahhoz, hogy géniuszát más intelligens fajok megteremtésére használja. Azután úgy bánjon velük, mint valami vagyontárgyal. Ha eljutottunk odáig, hogy teremtünk, mint ahogy Isten teremt, akkor meg kell tanulnunk élni Isten igazságával és könyörületével. Ebben az esetben az igazság és könyörület azt kívánja, hogy Einstein maradjon szabad.
Einstein felemelte a fejét az ügyvéd öléből, elismeréssel felpillantott, aztán hideg orrát odadörgölte Garrison álla alá.
Garrison garázsában három autó állt. Egy vadonatúj fekete Mercedes 560 SEL, egy valamivel idősebb fehér Mercedes 500-as SEL, melynek halványkék volt a műszerfala meg a kárpitozása, és egy zöld Jeep, amelyet az ügyvéd elsősorban arra használt, hogy lemenjen vele a kikötőbe, ahol a hajója horgonyzott.
A fehér Frennie a feleségemé volt, mondta az ügyvéd, ahogy a járművekhez vezette őket. Nem használom túl sokat, de működőképes állapotban tartom, s annyit járok vele, hogy frissen tartsam a gumikat. Meg kellett volna szabadulnom tőle, amikor Frenny meghalt. Végül is az ő autója volt. De úgy imádta a fényes Mercedesét, s emlékszem, milyen volt az arc, amikor a kormánynál ült. Szeretném, ha elvinnék.
Egy 60 000 dolláros kocsival meneküljünk? Simította végig egyik kezével a csillogó motorháztető Travis. Stílusos szökés lesz, nem mondom.
Senki sem fogja keresni, mondta Garrison. Még ha a végén rá is jönnek a köztünk lévő kapcsolatra, nem fogják tudni, hogy odaadtam az egyik autómat.
Nem fogadhatunk el egy ilyen drága kocsit, rázta a fejét Nora.
Akkor tekintsék kölcsönnek, ajánlotta az ügyvéd. Mikor vége lesz, vagy szereznek egy másik kocsit, ezt csak parkolják le valahol, egy buszpályaudvaron, vagy repülőtéren, és hívjanak fel, hogy hol van. Én meg oda küldök valakit, hogy visszahozza.
Einstein melső lábait a Mercedes egyik ajtajára helyezte, és bekukkantott az oldalablakon. Aztán hátra pillantott Travisre és Norára, mintha azt mondaná nekik, őrültség lenne visszautasítani egy ilyen ajánlatot.
Szerda este 4:11 volt, mikor elindultak Garrison Dilworth házától. Az észak felé vezető 101-es úton haladtak. Éjjel 00:30-kor elhagyták St. Louis Obispo-t. 2:00-kor megálltak egy önkiszolgáló benzinkútnál. Ekkor egy órányira jártak Salinastól. Nora úgy érezte, neki semmi hasznát nem veszik. Nem tudta felváltani Travis-t a kormánynál, mert nem tudott vezetni. Ez is Violette Devon hibája volt, és nem Noráé, csupán még egy eredménye az elzárkózott, magányos életmódnak. Ettől függetlenül végtelenül elégedett volt önmagával. De nem, és nem. Nem fog ilyen szerencsétlen maradni élete hátra lévő részében. Nem, a fenébe. Megtanul vezetni, és megtanulja, hogyan kell a lőfegyverekkel bánni. Travis mindkettőre megtaníthatná. Az előképzettségét alapul véve kioktathatná a harcművészetekre is, a judóra meg a karatéra. A következő 2,5 órában, ahogy észak felé haladva áthajtottak Salinason és közeledtek San José felé, Nora elszúnyókált. Mikor nem aludt, a mögöttük lévő mérföldekkel vigasztalódott. A hatalmas kiterjedésű földek az autópálya mindkét oldalán, mintha a végtelenbe nyúltak volna. Mikor a hold eltűnt, hosszasan haladtak az egyhangú sötétségben, míg fel nem bukkant előttük valami fény, ami egy-egy farm környékéről vagy egy útmeneti bisztró fényreklámjáról származott. A sárga szemű szörnyeteg a Santa Annai környéken lévő erdőségektől az Orange megyében lévő Santa Barbaráig követte Einsteint. Ez 3 hónap alatt több mint 125 mérföldet jelentett légvonalban, vagyis csak nem 300 mérföldet, ha ez a távolságot gyalog tette meg az erdőkön át. Nem túl gyors tehát, gondolta Travis. Vagyis, ha légvonalban megtesznek 300 mérföldet Santa Barbarától északra távolodva, mielőtt találnának egy helyet a San Franciscói öbölben, ahol meghúzhatják magukat, az üldöző talán 7 vagy 8 hónapig nem fogja utolérni őket. Az is meg lehet, hogy sose bukkan a nyomukra.
vajon milyen távolságból képes kiszimatolni Einsteint? Egész biztos, hogy még az ő hihetetlen képességeinek is vannak határai. Egészen biztos.
Csütörtök délelőtt 11 órakor Lemuel Jackson a Travis Cornell által bérelt Santa Barbarai ház egyik hálószobájában állt. Az öltözőasztal tükre összetörve, a helyiség többi része is feldúlva, mintha a kívülállót megőrítette volna a féltékenység, mikor meglátta, hogy a kutya otthonos kényelemben élt, míg ő arra kényszerült, hogy a vadonban bolyongjon, és összehasonlíthatatlanul primitívebb körülmények között tengesse a napjait. A törmelékekkel borított padlón Lem talált 4 darab ezüst keretes fényképet, melyek valószínűleg az éjjeli szekrényen álltak. Az első Cornellt és egy csinos szőkét ábrázolt. Lem sok mindent megtudott Cornellről ahhoz, hogy rájöjjön. A képen mellette álló szőkenő egészen biztosan Paula, a néhai feleség. Egy másik fekete-fehér fotóról meg nem volt nehéz kitalálni, hogy a kamerában mosolygó, viszonylag idős pár csak Cornell szülei lehettek. A harmadik, szintén régi, fekete-fehér felvételen egy 11-12 éves kisfiú volt látható, aki lehetett volna akár Travis Cornell is, de sokkal valószínűbb volt, hogy a fotó Cornell fiatalon elhunyt bátyját ábrázolja. A negyedik képen 10 katona ült egy baraknak látszó épület fa lépcsőjén a kamerába vigyorogva. Egyikük Travis Cornell volt. Némelyikük egyenruháján Lem észrevette a Delta osztag, az elit antiterrorista alakulat jelzését. Ettől az utolsó képtől Lem kissé kényelmetlenül érezte magát, de visszatette az éjjeli szekrényre, és a nappali felé indult, ahol Cliff éppen átvizsgálta a vérrel borított törmeléket. Olyasmit kerestek, ami semmit sem mondana a rendőrségnek, számukra viszont igen nagy jelentéssel bírna. Az NSA későn értesült a Santa Barbarai gyilkosságról. Lemet is csak reggel 6-kor riasztották. Ennek eredményeképpen a sajtó már beszámolt Ted Hockney meggyilkolásának szörnyű részleteiről. Lelkesen terjesztették a vad spekulációkat arról, hogy mi ölhette meg Hockneyt. Az az elképzelés volt a legnépszerűbb, hogy Cornell valami egzotikus és veszélyes házi állatot tartott otthon, talán egy gepárdot vagy párducot, és ez az állat támadta meg a gyanútlan házi urat, mikor belépett a házba. A tévékamerák hosszasan időztek a széttépet, vérpettyes könyveken. Lem már el is indított egy dezinformációs kampányt, mely arra irányult, hogy megerősítse a sajtó hiedelmét, miszerint egy dzsungelmacskája szabadult el a Santa Barbarai kertvárosban. Előkerültek az NSA által fizetett informátorok, akik azt állították, ismerték Cornellt, és bizonygatták, hogy valójában egy párducot tartott a házában a kutyája mellett. Mások, akik szintén sose találkoztak vele, Cornell barátaiként mutatkoztak be, és szomorúan mesélték, hogy már régóta nógatták Cornellt, tegyen óvintézkedéseket a párduc miatt. A rendőrség ki akarta kérdezni Cornellt és az ismeretlen nőt, a párducot és jelenlegi tartózkodási helyüket illetően. Lem biztos volt abban, hogy a kampánya sikeres lesz, a sajtó még csak közeleibe sem kerül az igazságnak. Természetesen lent Orange megyében Walt Gaines is hallani fog a gyilkosságokról, barátságos kérdéseket intéz majd a helyi hatóságokhoz, és gyorsan rá fog jönni, hogy a kívülálló ilyen messze eljött észak felé, a kutya nyomát követve. Lem örült, hogy számíthat Walt együttműködésére. Találtál valamit? Lépett be a nappaliba, ahol Cliff Soames szorgoskodott. A fiatal ügynök felemelkedett a szemét kupac mellől, és leporolta a kezét. Igen, oda tettem az ebédlőasztalra. Lem követte őt az étkezőbe, ahol egy vastag spirálfüzet feküdt az asztalon. Szórakoztató magazinokból kiollózott fényképeket látott a füzet baloldali lapjaira ragasztva. Minden fotóval szemben, a jobb oldalon, ott állt a fényképen látható tárgy neve, nyomtatott nagybetűkkel. Fa, ház, autó. Mit gondolsz erről? Kérdezte Cliff. Lem komoran szótlanul lapozgatta a füzetet. Tudta, Tudta, hogy fontos, de először nem jött rá, hogy miért. Aztán megvilágosodott. Ez egy olvasókönyv. Ebből meg lehet tanulni olvasni. Cliff bólintott. Lem látta, hogy mosolyog. Szerinted rájöttek, milyen intelligens a kutya, és az állat felfedte előttük a képességeit, úgyhogy elhatározták, hogy megtanítják olvasni. Nagyon úgy néz ki, mondta Cliff még mindig mosolyogva. Te jó ég, szerinted ez lehetséges? Lehetséges megtanítani olvasni? Kétségtelenül, mondta Lem. Az olvasni tanítás most őszre volt betervezve dr. Waterby menetrendjében. Ez képtelenség, nevetett fel hitetlenkedve Cliff. Mielőtt túlságosan is belelóvalod magad a lelkesedésbe, mondta Lem, jobb lenne, ha megfontolnánk a helyzetet. Ez a fickó tudja, hogy a kutya elképesztően okos. Lehet, hogy sikerült megtanítania olvasni. Tehát fel kell tételeznünk, hogy kidolgozhatott valamiféle kommunikációs rendszert a kutyával. Tudja, hogy egy kísérleti állattal van dolga, és azt is tudnia kell, hogy egy csomó ember keresi. És tudnia kell a kívülállóról is, tette hozzá Cliff. Mert a kutya biztosan talált valami módot rá, hogy közöljön róla valamit. Igen. S mégis, mindezen tudás birtokában nem azt választotta, hogy nyilvánosságra hozza a dolgokat. Eladhatta volna a sztorit a legtöbbet ígérő vevőnek, de nem tette. Vagy ha ő egy keresztes lovaktípus érthesítette volna a sajtót, és megtámadhatta volna a Pentagont, hogy ilyen kutatásokat pénzel. De nem tette, ráncolta a homlokát Cliff. Ami mindenekelőtt azt jelenti, hogy elkötelezte magát a kutya mellett, és elhatározta, hogy megtartja, és megakadályozza, hogy megint fogságba essen. Cliff bólintott. Ez összeillik azzal, amit megtudtunk róla. Már úgy értem, ez a fickó fiatalkorában elvesztette az egész családját. Elveszítette a feleségét, elveszítette a bajtársait a Delta osztagnál. Úgyhogy elvonult a világtól, és minden ismerősével megszakította a kapcsolatot. Olyan magányos lehetett, mint a fene. És akkor jött ez a kutya. Pontosan, mondta Lem. Egy férfi számára, aki a Delta osztagnál kapott kiképzést, nem lesz nehéz rejtve maradni. És ha végül mégis megtaláljuk, tudni fogja, hogyan harcoljon a kutyáért. Jézusom, ő aztán tudni fogja. Még nem erősítették meg a Delta osztag feltételezését. De én tudom, hogy igaz. Mondta Lem, és elmesélte, milyen fényképet látott a feldúlt hálószobában. Cliff felsóhajtott. Jó nagy szarban vagyunk. Mégpedig nyakig, hagyta helyben Lem a helyzetértékelést. Csütörtök reggel 6-kor értek San Franciscóba, és fél hétre találtak egy megfelelő hotelt, mely modernnek és tisztának látszott. Kutyát elvileg nem lehetett bevinni, de nem ütközött nehézségekbe becsempészni Einsteint a szobába. Bár fennállt a lehetősége annak, hogy Travis ellen letartóztatási parancsot adnak ki, ő mégis a saját nevén jelentkezett be a hotelbe. Nem volt más választása, mivel Nora nem rendelkezett se hitelkártyával, se jogosítvánnyal. A recepciósok hajlandóak voltak készpénzt elfogadni, de csak valamilyen személyazonosságot igazoló irat bemutatásával. A szállodalánc kompjúterének szüksége volt a vendégek adataira. Travis azonban nem a valódi rendszámot és gyártmány diktálta be. A kocsit kicsit távolabb parkolta le, hogy legalább ez a részlet titokban maradjon. Csak egy szobát fizettek ki, és Einsteint is magukkal vitték. Nem úgy festett, hogy szükségük lesz magányra az intim együttléthez. Travis olyan kimerült volt, hogy éppen csak megcsókolta Norát, és azonnal mély álomba merült. Sárga szemű, torszfejű, krokodilszájú szörnyetegekről álmodott. 5 órával később délben 12:30-kor ébredt fel. Nora még előtte felkelt, lezuhanyozott és újra felvette egyetlen ruháját. Nedves haja csábosan tapadt a tarkójára. Jó forró a víz, mondta Travisnek. Én is, ölelte át a lány Travis. Akkor jobb, ha lehűtöd magad, bontakozott ki a karjaiból Nora. Kis fülek hallgatóznak. Einsteinre gondolsz? Neki nagy fülei vannak. Travis a fürdőszobában találta Einsteint. A kutya a mosdóra ágaskodva lefetyelte a hideg vizet, amit Nora engedett ki neki.
Tudod, apafej, a legtöbb kutyának a vécé is tökéletesen megfelel, ha megszomjaznak.
Einstein prüszkölt egyet, négy lábra ereszkedett és kiügetett a fürdőszobából. Travisnek nem volt borotválkozó felszerelése, de rájött, hogy az egynapos szakál éppen megfelelő lesz azokhoz az elintézni valókhoz, amiket estére tervezett a Tenderloin kerületben. Kimentek a szállodából és beültek az első McDonald'sba, amit találtak. Ebéd után elhajtottak Travis Santa Barbara-i bankjának egyik helyi fiókjához. A kompjúteres kártya egy Mastercard és két Visa kártya segítségével kivettek 1400 dollárt. Aztán egy American Express irodához mentek, és Travis egyik csekjével és Golden kártyával hozzájutottak a maximálisan megengedett 500 dollárhoz készpénzben és 4500 dollárhoz utazási csekkben. A nászútról még maradt 2100 dollárjuk készpénzben és csekkben, így összesen 8500 dollár állt rendelkezésükre. A délután hátralévő részét és a kora esti órákat vásárlással töltötték. Hitelkártyák segítségével vettek egy kis bőröntkészletet, és vásároltak annyi ruhát, amennyivel megtöltötték a bőröndöket. Ellátták magukat tisztálkodó szerekkel is. Travis kapott egy villanyborotvát. Mikor Travis vett egy betűkirakós játékot is, Nora megkérdezte. – Tényleg ilyen nagy kedved van játszani? – Nem, felelte Travis rejtélyesen, és élvezte Nora tanácstalanságát. – Majd később megmagyarázom, mire kell. Fél órával napnyugta előtt, miután az összevásárolt holmit bepaszírozták a Mercedes csomagtartójába, bekocsikáztak San Francisco szívébe. Tenderloinnak a város O'Farrell Street, Market Street és Van Ness Avenue közé ékelt részét hívják. Ez a kerület tele volt olcsó bárokkal, ahol topless táncosok szórakoztatták a vendégeket, bárokkal, ahol a lányok egyáltalán nem viseltek semmit, vagy ahol a férfiak percenként fizettek, hogy fiatal, mesztelen lányokkal beszélgethessenek a szexről, és ahol általában a beszélgetésnél is tovább mentek. Ez a romlottság sokkolóan hatott Norára, aki kezdte tapasztalt nőként szemlélni magát. Nem volt felkészülve a Tenderloin pöcegödrére. Tátott szájjal bámulta a cifra neonokat, amelyek pipsókat, női iszabbirkózókat, nőimitátorokat, buzifürdőket és masszázsszalonokat hirdettek. – Mit értenek az alatt, hogy kukkancs be a rózsaszínbe? – kérdezte. – Azt jelenti, hogy a lányok teljesen mesztelenül táncolnak – mondta Travis, miközben parkolóhely után nyújtogatta a nyakát. – És tánc közben széthúzzák a szemérem ajkukat, hogy még teljesebben megmutathassák magukat. – Nem, de…
Istenem, nem hiszem el, illetve elhiszem, de mégsem hiszem. És mit jelent az, hogy extrém közelkép?
A lányok a vendégek asztalain táncolnak. A törvény szerint nem lehet hozzájuk érni, de a lányok ott táncolnak az ember orra előtt, csupasz mellekkel, a vendégek arcába himbálva. Három papírlapot már nem tudnál behelyezni a belbimbók és a férfiak szája közé, olyan közel vannak.
A hátsó ülésen Einstein horkantott egyet, mintha undorodna.
– Egyet értek, haver! – szólt hátra neki Travis. Elhaladtak egy hely mellett, ahol a villogó neoncsövek klaviatúrája azt hirdette – élő szex show.
– Te jó Isten! – borzadt el Nora. – Vannak olyan bárok is, ahol halottakkal folytatnak szexuális játszadozásokat?
Travis olyan harsányan nevetett fel, hogy majdnem összeütközött egy kocsi rakomány szájtáti gimnazistával.
Nem, nem, nem. Még a Tenderloinban is vannak határok. Az, hogy élő, úgy értik, nem videóról megy a műsor. Ezek a helyek élő szexet kínálnak, amit a színpadon művelnek. De nem tudom, mennyire tartják be az ígéretüket.
Nem is akarom megtudni, mondta Nora olyan hangon, mintha ő lenne Dorotti, és most ért volna Óz leírhatatlan birodalmába. – Mit keresünk mi itt?
– Ez az a hely, ahová akkor jön az ember, ha olyasmit akar venni, amit nem árulnak az áruházakból a naphillen. Például fiatal fiúkat, vagy nagy mennyiségű kábítószert, vagy hamis jogosítványt, vagy hamis személyi iratokat.
– Á! – kiáltott fel Nora. – Értem már! Ezt a környéket az alvilág ellenőrzi. Olyan emberek, mint a Corleone család a keresztapában.
Az biztos, hogy a maffia többet birtokol a területből, mint amennyit nem, bólintott Travis, s közben a Mercedes-t egy járda melletti üres parkolóhelyre kormányozta. De soha ne ess abba a hibába, hogy ezt hitt. Az igazi maffia csupán tiszteletre méltó csinos fiúkból áll, mint a Corleonék.
Einstein egyetértett azzal, hogy a kocsiban hagyják.
Ide figyelj, haver, tréfálkozott Travis. Ha igazán szerencsések leszünk, még neked is szerezhetünk egy új személyt. Lehet, hogy uszkárrá kell majd változnod.
Nora meglepetten fedezte fel, ahogy a szürkület rátelepedett a városba, az öböl felől fújó szellő eléggé hűvössé vált ahhoz, hogy belebújjanak steppel dzsekijükben, amiket délután vásároltak. Az éjszakák mind nyáron is hűvösek lehetnek itt, mondta Travis. Mindjárt leszáll a köd. A napközben elraktározódott meleg előcsalogatja a víz felől. Travis akkor is felvette volna a dzsekijét, ha enyhe lett volna az idő, mert a töltött fegyver ott lapult az övében, és szüksége volt valamire, amivel eltakarja. – Komolyan megvan annak a lehetősége, hogy szükség lesz a fegyverre? – kérdezte Nora, ahogy távolodtak a kocsitól.
– Nem valószínű, főleg az azonosítás kedvéért tartom magamnál.
– Mi?
– Majd meglátod.
Nora visszanézett az autóra. Einstein elhagyatottan bámult ki a hátsó ablakon. Travis kizárólag az olyan bárok iránt érdeklődött, amelyek angol és spanyol, vagy csak spanyol nyelvű felirattal büszkélkedtek. Némelyik hely igazán kopott volt, hámló festékréteggel és penészes szőnyegekkel, míg mások tükröket és vibráló világítást használtak, hogy megpróbálják elfedni a csótányfészek jelleget. Voltak persze olyanok is, melyek valóban tisztának és drágán dekoráltnak tűntek. Travis mindegyikben spanyolul beszélt a bárpincérrel, néha zenészekkel, ha voltak, és éppen nem játszottak, s olykor gyűrött 20 dolláros bankjegyeket adott a személyzetnek. Mivel Nora nem beszélt spanyolul, nem tudta, mit kérdezett Travis ezektől az emberektől, vagy miért ad nekik pénzt. Az utcán egy újabb olcsó bárt keresve Travis elmagyarázta, hogy a legnagyobb illegális emigráns csoportok Mexikóból, Salvadorból és Nicaraguából érkeznek. Kétségbe esett emberek, akik gazdasági káosz és a politikai elnyomás elől menekülnek. Ezért sokkal több spanyolajkú illegális bevándorló mozog a piacon, megpróbálva hamis papírokat szerezni, mint amennyi vietnámi vagy kínai, vagy mindezek együttvéve. Szóval a legrövidebb út, hogy egy vezetőt szerezzen az ember, aki a hamis papírokat szállító egyénhez irányítja, a latin alvilágon átvezet.
Van már vezetőd?
Még nincs, apránként. Amiért itt fizettem, annak a 90%-a valószínűleg hazugság. Átverés. De ne aggódj, megtaláljuk, amire szükségünk van. Ezért nem megy tönkre a tenderloin. Az emberek, akik idejönnek, mindig megtalálják azt, amit keresnek.
Norának az utca közönsége is meglepetéssel szolgált. Az utcákon, a topless bárokban minden fajtáját meg lehetett találni. Ázsiaiakat, latinokat, fehéreket, feketéket, indiánokat, jobbára alkoholos ködben összekapaszkodva, szóval úgy tűnt a faji harmónia a bűnözés egyik jótékony mellékterméke. Farmernadrágos bőrdzsek is fickók sétafikáltak ott, fickók, akik huligánoknak látszottak. De voltak ott üzletember kinézetű férfiak is, meg jól fésült gimnazista srácok. Mások úgy öltöztek, mint a kavbolyok. Mellettük meg ott sétáltak az egészséges hullámlovas típus képviselői. Csavargók ültek a járdán, vagy álltak a sarkokon, büdös ruhájú, őszhajú alkoholisták társaságában. De míg az üzletember kinézetű férfiaknak is furcsán csillogott a szemük, hogy az ember legszívesebben elfutott volna előlük. Nora el volt képedve. Nem túl sok nőt lehet itt látni az utcákon, vagy a férfiak társaságában, a bárokban. Illetve helyesbítsünk. Voltak nők, de sokkal késővárabbnak látszottak, mint a táncosok, s csak nagyon kevésről lehetett bizton megállapítani, hogy nem eladó. Egy forró cicik elnevezésű topless bárban, melynek hirdető tábláján angol és spanyol felirat díszelgett, olyan hangos volt a gépzene, hogy Norának megfájdult a feje.
Hat pompás testű, gyönyörű lány vonaglott az asztalokon. Csak tűsarkú cipőt és flitterezett bikinit viseltek. Kígyószerű mozgással tolták melleiket a férfiak izzadt arcába, akik megigézve bámulták őket, vagy tapsolva kiabáltak és füttyögtek. Néhányan ugyanilyen csinos, félmeztelen lány a pincér szerepét töltötte be. Amíg Travis spanyolul váltott pár szót a bárpincérrel, Nora észrevette, hogy néhány vendég kutató tekintettel vizsgálgatja őt. A lány megborzongott és belekarolt Travisbe. Egy ökrös szekér sem tudta volna elvonszolni a férfi mellől. A poshat sör, a viszki bűze, a testszag, az olcsó parfümök változatos kipárolgása, a cigarettafüst olyan nehézé tette a levegőt, mint egy gőzfürdőben, csak ez kevésbé volt egészséges. Nora összeszorította a fogát és megfogadta, nem lesz rosszul, nem fog bolondot csinálni magából. Nincs olyan Isten. Egy néhány perces gyors beszélgetés után Travis adott pár húszast a bárpincérnek, aki a bár hátsó részébe irányította őket. Ott egy Arnold Schwarzenegger termetű fickó ült az ajtó mellett, melyen sűrű gyöngyfüggöny lógott. A fickó fekete bőrnadrágot és fehér trikót viselt. Karjai fatörzs vastagságúak voltak. Arcát, mintha betonból öntötték volna, és szürke szemei olyan átlátszóak voltak, mint az üveg. Travis spanyolul beszélt vele valamit, majd adott neki 2 húszast. A zene fültépő lármából puszta üvöltéssé változott. Ekkor egy nő hangját lehetett hallani, aki a mikrofonba beszélt.
Oké, fiúk, és most mutassátok meg, mennyire tetszik nektek az, amit láttok. Tömjétek tele azokat a puncikat!
Nora görcsösen megrázkódott, de ahogy ismét belelendült a zene, meglátta, mit jelent ez a nyers felhívás. Azt várták a vendégektől, hogy csúsztassanak 5 és 10 dollárosokat a táncos nők bugyija alá. A bőrnadrágos óriás felállt a székéről. A függöny mögötti kisebb, 3x6 méteres helyiségbe vezette őket, ahol 6 másik apró bikinit viselő lány várta, hogy felváltsa a színpadon dolgozókat. A sminkjüket ellenőrizték, a szájukon javították a rúst, vagy éppen csak csevegtek egymással. Ugyanolyan jól néztek ki, mint a többiek odakint. Mind olyan fajta nő volt, amilyenekre a férfiak gondolnak vágyálmaikban. Az óriás keresztül vezette Travist meg Norát az öltözőn, a helyiség másik végén nyíló ajtó felé. Az egyik táncos nő, egy feltűnő szőkeség, Nora vállára tette a kezét.
– Új vagy, édes? Nem dolgozom itt.
Pedig megvan hozzá mindened, mondta a nő. Norának olyan érzése volt, mintha egy fiúval beszélne.
Á, nem,
csak ennyit tudott nyögni.
Tetszem neked?
Kérdezte a szőke.
Á, igen, nagyon csinos,
nyögte Nora.
Add fel, Hugi, mondta a szőkének Travis. A hölgy nem kalandozik abba az irányba.
A szőke megeresztett egy mézédes mosolyt.
Ha kipróbálná, tetszene neki?
Keresztül mentek egy ajtón, ki az öltözőből egy szűk, dohos, gyengén megvilágított folyosóra. Nora csak most ébredt rá, hogy az imént világos ajánlatot kapott. Egy nőtől. Nem tudta, mi környékezi inkább, a nevetés vagy az undor. Az óriás az épület leghátsó részén megbújó irodába vezette őket. Mr. Van Dyne egy percen belül itt lesz. A szürke falu iroda berendezése fémszékekből, iratszekrényekből és egy ütött-kopott, összekarcolt fém íróasztalból állt. A csupasz falakat nem díszítették képek, de még egy falinaptár sem. Az asztalon nem hevertek tollak, jegyzetfüzetek vagy jelentések. A szoba olyan benyomást keltett, mintha csak ritkán használták volna. Nora és Travis leültek az íróasztal előtt álló 2 székre. A zene még ide hallatszott a bárból, de már nem volt olyan fülsiketítő.
– Honnan jöttek?
– kérdezte Nora, mikor magához tért egy kicsit. – Kik?
– Ezek a feszes fenekű, hosszú lábú, gyönyörű lányok, akik mindannyian hajlandók lennének arra. Honnan a csodából kerülnek ide?
– Van egy tenyészfarm Modesto mellett – mondta Travis. A lány kerek szemekkel bámult rá. Travis felnevetett.
Ó, ne haragudj, mindig elfelejtem, milyen ártatlan is vagy te, Mrs. Cornell,
mondta, és megcsókolta a lány arcát.
Azt hiszem, egyenes választ kell adnom, mert nem tudom, mikor tréfálok. Akkor nincs tenyészfarm Modesto mellett?
Pislogott rá Nora.
Nincs.
Mindenféle lány megtalálható itt.
Lányok, akik azt remélik, bejutnak a show business világába, elmehetnek Los Angelesbe és filmsztárrá válhatnak, de ez persze nem sikerül nekik. A legtöbbjük végül is tisztességes kölyök, csak átmeneti állapotnak tekintik a jelenlegi munkájukat. Sok pénzt lehet rövid idő alatt keresni. Ez egy módja annak, hogy megtámogassák magukat, mielőtt újból neki rugaszkodnak Hollywoodnak. Aztán van néhány öngyűlölő, akik azért csinálják, hogy megalázzák magukat. Mások éppen fellázadtak szüleik ellen, vagy otthagyják a férjeiket, vagy csatába állnak az egész világgal. Meg persze vannak kurvák.
– A kurvák pasasokkal ismerkednek? – kérdezte Nora.
– Talán. – Talán nem. Némelyikük valószínűleg táncol, hogy valami igazolható jövedelemre is szert tegyen, ha az IRS kopogtatna az ajtajukon. Hivatalosan táncosként keresik a kenyerüket, így jobban el tudják rejteni, amit ügyeskedésből szereznek.
– Ez szomorú, – mondta Nora.
– Az, némely esetben, nagyon sok esetben átkozottul szomorú.
– Ettől a Van Dyke-tól fogunk hamis papírokat kapni? – kérdezte ámuldozva a lány.
– Azt hiszem.
Nora ünnepélyes arccal a férfira nézett. – Te tényleg kiismered itt magad, ugye?
Zavar téged, hogy ilyen helyeket ismerek?
Nem,
mondta Nora egy másodpercnyi gondolkodás után.
Valójában, ha egy nő férjhez megy, akkor a férfinak olyannak kell lennie, aki minden szituációban tudja, mi a teendő. Ez nagyon sok bizalmat ad.
Bízol bennem?
Igen, bízom. És bízom abban is, hogy épségben végigcsináljuk ezt, és megóvjuk Einsteint és magunkat is.
Ekkor nyílt az ajtó, és az óriás visszatért egy szürke öltönyt, kék inget és fekete nyakkendőt viselő kerekarcú ember társaságában.
Van Dyke mutatkozott be az újonnan érkező, de nem nyújtott kezet. Megkerült az asztalt, és leült a mögötte álló székre. Ritkás szőke haja volt, és babasimaságú arca. Úgy nézett ki, mint egy bróker valamilyen televíziós hirdetésből. Okos, rendes, s olyan jó szándékú, amilyen jól ápolt.
Beszélni akartam magukkal, mert tudni akarom, ki terjeszt ilyen badarságokat rólam.
Új személyazonosságra van szükségünk, szólalt meg Travis. Jogosítványokra, társadalombiztosítási kártyákra, mindenre. Első osztályú munkát akarunk, teljes háttérrel, nem valami limlomot.
Erről beszélek, húzta fel a szemöldökét csúfondárosan Van Dyke. Honnan a fenéből veszik, hogy én ilyesmivel foglalkozom? Attól tartok, félreinformálták magukat.
Első osztályú papírokra van szükségünk, ismételte Travis. Van Dyke alaposan megnézte őket.
Hadd lássam a tárcáját, és a maga táskáját is, kisasszony.
Minden oké, mondta Travis Norának, miközben az asztalra tette a tárcáját. A lány vonakodva a tárca mellé helyezte a táskáját.
Álljanak fel, kérem, és engedjék meg Cézárnak, hogy átkutassa magukat, mondta Van Dyke.
Travis felállt, és egy kézmozdulattal intett Nórának, hogy ő is tegye ugyanezt.
Cézár, a betonarcú óriás, zavarba ejtő alapossággal megmotozta Traviszt. Megtalálta a 357-es magnumot, amit aztán az asztalra tett. Norával még alaposabban végezte a műveletet. Kigombolta a blúzát, és arcátlanul megérintette melltartójának a kelyheit, miniatűr mikrofon és magnetofon után kutatva. Nora elvörösödött. Nem tűrte volna el ezt a bizalmaskodást, ha Travis el nem magyarázza, mit keres Cézár. Emellett Cézár arca egész idő alatt kifejezéstelen maradt, mintha egy gép volna, a nemi reakció képessége nélkül. Mikor Cézár végzett velük, visszaültek a helyükre. Közben Van Dyke átvizsgálta Travis tárcáját és Nora táskáját. A lány attól tartott, el fogja venni tőlük a pénzüket, de úgy látszott, a férfit csak a személyes okmányaik érdekli, és a henteskés, amit Nora még mindig magával hordott. Oké, mondta Van Dyke Travisnek. Ha zsaruk lennének, nem engedélyeznék, hogy egy magnumot hordjon magával. Kinyitotta a tárat, és megnézte a muníciót. Pláne nem magnum golyókkal. Az ACLU jó segbe rúgná magukat. Norára mosolygott. És nincs olyan rendőrnő, aki henteskést rejtegetne a táskájában.
Hirtelen Nora megértette, miért mondta Travis, hogy nem önvédelmi céloknak hordja magánál a fegyvert, hanem hogy igazolja a személyazonosságát.
Van Dyke és Travis alkudozott egy darabig. Végül megállapodtak 6500 dollárban, ami két készlet személyes okmány ellenértéke volt. A holmiukat, köztük a revolvert és a kést visszaadták nekik. A szürke irodából a keskeny folyosóra követték Van Dyke-ot, aki itt elküldte Cézárt, aztán egy sor gyéren megvilágított lépcsőn lementek az alaksorba, ahol a rockzenét tovább tompították a közbenső betonfalak. A lépcső egy 10x12 méteres kőfalú helyiségbe vezetett, amelyben válmagasságig különböző árok voltak felhalmozva. Végig sétáltak egy szűk folyosón, melyet sörös rekeszek és viszkis kartonok alkottak, és egy vasajtóhoz értek. Van Dyke megnyomott egy gombot az ajtókereten. Egy zárt láncú biztonsági kamera zümmögni kezdett a fejük felett, ahogy végigpásztázta őket. Az ajtó kinyílt, és ők beléptek egy csökkentett fénnyel megvilágított kis helyiségbe, ahol két szakállas, fiatal fickó dolgozott két komputer mellett a fal mentén sorakozó hét közül. Az egyik fickó rakportcipőt viselt, szafari nadrágot és gyapjú szafari inget. A másik farmerben és trikóban volt, melyen a következő felirat állt. Three Stokes. Szinte ikreknek látszottak, s mindketten a fiatal Steven Spielbergre emlékeztettek. Úgy belemerültek munkájukba, hogy fel se pillantottak Norára, Travisre és Van Dyke-ra. Egy 20-as éveinek az elején járó nő is dolgozott a szobában. Rövid szőke haja volt és mély barna szemei. Amíg Van Dyke a komputereknél foglalatoskodó két fickóval beszélt, a nő a szoba másik végébe vezette Norát és Travist, egy fehér képernyő elé ültette őket, és mindkettőjükről csinált egy-egy képet, melyekre a hamis jogosítványok miatt volt szükség. Mikor a szőke nő eltűnt a sötét kamrában, hogy előhívja a filmet, Travis és Nora visszatért a számítógépeknél álló Van Dyke-hoz. A két szakállas már vidáman dolgozott az anyagukon. Nora nézte, ahogy belépnek a kaliforniai gépjármű nyilvántartó és társadalombiztosítási hivatal feltehetően többszörösen biztonsági védelemmel ellátott komputer rendszerébe. Ugyanilyen könnyedén hatoltak be más szövetségi, állami és helyi kormányhivatalok rendszereibe is. Amikor azt mondtam Mr. Van Dyke-nak, hogy teljes háttérrel megtámogatott személyazonosságot akarunk, magyarázta Travis, akkor arra gondoltam, hogy a jogosítványnak ki kell állniuk minden ellenőrzést, ha egy járőrkocsi megállítana minket az országúton. Az új jogosítványok megkülönböztethetetlenek lesznek az eredetitől. Ezek a fiúk itt beleillesztik az új neveinket a gépjármű nyilvántartó irattárába, valójában tehát betáplálják, regisztrálják a hamis adatokat az állami adatbankokba. A címek természetesen hamisak, mondta Van Dyke. De ha letelepednek valahol az új neveiket használva, akkor csak elmennek a gépjármű nyilvántartóba, és bejelentik a lakcímváltozást, ahogy ezt a törvény megkívánja, s már is minden tökéletesen legális lesz. – Mi az új nevünk? – kérdezte kíváncsian Nora. – Tudja, – mondta Van Dyke oly halkan és türelmes hangon, amilyet egy broker használna, amikor elmagyarázza a piac állását egy új befektetőnek, a születési bizonyítvánnyal kell kezdenünk. Legalább 50 évre visszamenőleg rendelkezünk az Egyesült Államokban elhunyt csecsemők adataival. Már végigfuttattuk azon évek jegyzeteit, amelyekben maguk születtek, és megpróbáltunk olyan kisgyereket találni, akik ugyanolyan haj és szemszínnel rendelkeznek, mint maguk. És lehetőleg ugyanazzal a keresztnévvel is, mivel megkönnyíteni a dolgunkat, ha csak a vezetéknevüket kell megváltoztatni. Találtunk egy kislányt, Nora Jane Ames-t, aki október 20-án született, ugyanabban az évben, mint maga, és aki egy hónapos korában halt meg, éppen itt San Franciscóban. Van egy gyakorlatilag mindentudó, minden betűtípust és írásmódot ismerő lézernyomtatónk, amivel már elkészítettük a hasonmását annak a születési bizonyítványnak, ami akkoriban használatban volt San Franciscóban, amely Nora Jane nevét és fontos adatait tartalmazza. Csinálunk róla két Xerox másolatot, és mindkettőt megkapja. Ezt követően behatolunk a társadalombiztosítás kartoték rendszerébe, és kiutalunk egy számot Nora Jane Ames-nek, aki ezzel még nem rendelkezett, és a társadalombiztosítási adófizetési múltat is kreálunk. Elmosolyodott. Eszerint elég adót fizetett ahhoz, hogy szép nyugdíjra jogosuljon.
Hasonló kép az IRS-nél is benne van a számítógépes nyilvántartásukban, ami azt mutatja, hogy pincérnőként dolgozott vagy fél tucat városban, és minden évben tisztességgel fizette az adóját. Születési anyakönyvi kivonattal és törvényes társadalombiztosítási számmal aztán egyszerű olyan jogosítványt csinálni, ami valódi személyazonosságon alapul, mondta Travis.
Tehát Nora Jean Ames vagyok? De hát, ha megvan a kislány születési bizonyítványa, akkor ugyanígy meg kell lennie a halotti bizonyítványának is, ha valaki le akarja ellenőrizni.
Van Dijk megrázta a fejét. Akkoriban mind a születési, mind a halotti bizonyítványok szigorúan papíron rögzített dokumentumok voltak, és nem számítógépen nyilvántartott kartotékok. És mivel több pénzbe kerülne, mint amennyi megérné, a kormány sohasem gondolta arra, hogy a számítógépek előtti időből származó iratokat elektronikus adatbankokba tegyék át. Szóval, ha valaki gyanút fog magukkal kapcsolatban, nem keresheti elő a halotti bizonyítványokat 2 perc alatt egy számítógépen, hanem el kell mennie a törvényszék épületébe, és le kell ásnia az abból az évből származó halott kémek által írt jelentésekig, hogy megtalálja például Nora Jane halotti bizonyítványát. De ez nem fog megtörténni, mert szolgáltatásunk része, hogy eltávolítjuk és megsemmisítjük Nora Jane bizonyítványát a levéltárból, most, hogy a személyazonosságot átruháztuk magára.
Bent vagyunk a TRW rendszerében, mondta az egyik Spielberg kinézetű figura, láthatólag megelégedéssel.
Nora látta, hogy az adatok futnak át a zöld képernyőkön, de számára egyiknek sem volt semmi jelentése.
Szilárd hiteltörténetet gyártanak az új személyazonossághoz, mondta neki Travis. Mire letelepszünk valahol, és meg lesz a lakcímváltozás a TRV-nél, meg a gépjármű nyilvántartónál, a postaládánkat elárasztják majd a hitelkártya ajánlatok. Visa, Mastercard, valószínűleg még az American Express és a Carte Blanche is.
Nora Jean Ames, ismételte tompán Nora, mint aki próbálja felfogni, hogy új élete milyen gyorsan és tökéletesen felépül. Mivel nem találtak olyan csecsemőt, aki Travis születésének évében halt meg, ugyanezzel a keresztnévvel, neki meg kellett elégednie a Samuel Spencer Hyatt névvel, aki az oregoni Portlandban született január hónapban és márciusban halt meg. A halált majd kitörlik a levéltárból, és így Travis új személyazonossága a legalaposabb vizsgálatot is ki fogja állni. Szigorúan szórakozásból, ahogy mondták, a két szakállas operátor katonai előéletet kreált Travisnek. Eszerint 6 évig szolgált a tengerészetnél, kapott egy sebesülési érdemrendet, s párszor felterjesztették kitüntetésre a bátorságáért, amit a Közel-Keleten tanúsított, amikor egy békefenntartó missziót erőszakos támadások értek. Megelégedésükre Travis megkérdezte, tudnának-e esetleg egy érvényes ingatlan ügynöki engedélyt is kiállítani a nevére, 25 percen belül a megfelelő kódok megfejtése után már benn is voltak a megfelelő adatbankban, és elvégezték a munkájukat.
– Gyerekjáték! – mondta az egyik szakállas.
– Üdülés! – biccentett a másik. Visszatért a szőkenő is. Kezében Travis és Nora fényképes jogosítványait tartotta. – Mindketten nagyon fotogének – jegyezte meg. 2 órával és 20 perccel azután, hogy találkoztak Van Dijnnal, távoztak a forró cicikből, 2 barna borítékkal a hónuk alatt, melyekben az új személyazonosságukat igazoló dokumentumok lapultak. Az utcán Nora megszédült egy kicsit. A kissé odébb parkoló autóig az utat Travis bekarolva tette meg. A köd leereszkedett a városra, amíg ők lent voltak a bár alak sorában. A tenderlon villogó fényei és a hullámzóan felvillanó neonokat elhalványította a köd. Mégis furcsán felerősödtek, mintha az éjszakai levegő minden négyzetcentiméterét átmosták volna a különös fények. Einstein türelmesen várt rájuk a Mercedesben.
A puddiságot végül nem tudtuk elintézni, újságolta neki Nora, miközben becsatolta a biztonsági övét. De magunkat átalakítottuk. Einstein, köszönj szépen Sam Hyattnek és Nora Amesnek.
A retriever előre nyújtotta a fejét a hátsó ülésről, és megszagolta őket, mintha ezt mondaná. Ne hülyéskedjenek vele, hiszen ő tudja jól kicsodák valójában. Nora Travishez fordult.
Az antiterrorista kiképzésen ott szereztél tudomást olyan helyekről, mint a forró cicik, és az olyan emberekről, mint Fandány. Ilyen helyeken szereznek a terroristák új személyazonosságot, ha sikerül bejutniuk az országba?
Igen, némelyük a Fandány félékhez fordul, bár ez nem szükségszerű. A legtöbb terrorista már iratokkal érkezik. Fandályk főleg az illegális bevándorlókat szolgálja ki, de azok közül se a szegényeket és a bűnözőket, akik így akarnak kicsúszni a letartóztatási parancs alól.
Miközben Travis beindította a motort, Nora így szólt. De ha te megtaláltad Fandányt, akkor lehet, hogy azok is megtalálják majd, akik keresnek minket.
Talán. Beletelik majd egy kis idejükbe, de talán megtalálják.
És akkor tudomást szerezhetnek az új személyazonosságunkról is?
Nem, rázta meg a fejét Travis. Bekapcsolta a páramentesítőt és az ablaktörlőt, hogy letörölje a szélvédőre csapódott párát. Fandyke nem tartja meg a kartotékokat. Nem akarja, hogy bizonyítékokat találjanak nála arról, amit művel. Ha a hatóságok valahogy is rászállnának egy házkutatási parancsal, semmit nem találnának Fandyke számítógépeiben a bárkönyvelésén kívül.
Ahogy keresztül hajtottak a városon a Golden Gate irányába, Nora bámulta az utcákon sétáló vagy autózó embereket, és azon tűnődött, vajon hányan élnek közülük azzal a névvel és személyazonossággal, amellyel születtek, és hány közülük az elcserélt gyermek, mint ő és Travis. Alig 3 órán belül teljesen újjászülettünk, mondta ki hangosan is, mi foglalkoztatja.
A fejlett technika, gondolkodott vele Travis. Ennek köszönhető a maximális mozgékonyság, ingatagság. Az egész világ egyre formálhatóbbá válik. A legtöbb pénzügyi tranzakciót elektronikus pénzzel bonyolítják le, akár az egész világot átfogóan másodpercek alatt. A pénz egy szempillantás alatt átlépi a határokat. Nem kell többé átcsempészni a határőrök mellett. A legtöbb nyilvántartás elektronikus védelem alatt áll, ami csak a számítógépek tudnak leolvasni. Tehát minden alakítható. A személyazonosság is. A múlt is.
Még a fajok genetikai szerkezete is, tódotta meg Nora. Félelmetes, nem?
Egy kicsit, mondta Travis, ahogy közeledtek a díszesen kivilágított, de kötborított a Golden Gate híd déli feljáratához. A híd szinte eltűnt a tejszerű fehérségben. De ez a rugalmasság alapvetően jó dolog, a szabadságot is garantálja. Remélem, hogy olyan kor felé haladunk, amikor a kormányok szerepe elkerülhetetlenül csökkenni fog, amikor nem lesz mód az emberek ellenőrzésére és irányítására úgy, ahogy az a múltban lehetséges volt. A totalitárius kormányok képtelenek lesznek hatalmon maradni.
Hogy?
Nos, hogyan ellenőrizze egy diktatúra a polgárait a maximális változékonyság high-tech társadalmában? Az egyetlen mód az lenne, ha kizárnák a fejlett technológiát, hermetikusan lezárnák a határokat, és így teljes egészében visszaköltözhetnének egy korábbi korszakba. De ez nemzetközi öngyilkosság lenne bármely ország számára, amely ezt kipróbálná. Nem tudnák felvenni a versenyt. Néhány évtizeden belül modern őslakókká válnának, akiket primitívvé tett a mellettük fejlődő civilizált high-tech világ. A híd bejáratánál az észak felé haladóknak nem kellett fizetniük. Egyenesen felhajtottak a hídra, ahol a sebességet drasztikusan csökkenteni kellett az időjárás miatt. Nora felnézett a híd kísérteties vászszerkezetére, mely beleveszett a ködbe.
Azt hiszed, egy egész évtizeden belül a világ édenkerté változik?
Nem édenkerté, mondta Travis. De könnyedebbé, gazdagabbá, biztonságosabbá, boldogabbá. Semmiképpen nem édenkerté. Az emberi természet ugyanis nem változik. Az új világ az áldások mellett egészen biztosan új veszélyeket is tartogat a számunkra.
Mint amilyen például az a dolog, ami megölte a házi uradat,
mondta Nora. Igen. A hátsó ülésen Einstein halkan morogni kezdett.
Azon a csütörtök délután, augusztus 26-án Vincent Nasco elhajtott San Clementébe, Johnny a drótos Santini házához, hogy átvegye a múlt heti jelentést. Nemrégiben értesült Ted Hockney előző esti meggyilkolásáról Santa Barbarában. A holttest állapotáról, különös tekintettel a hiányzó szemekre, a kívülállóra lehetett következtetni. Johnny azt is megállapította, hogy a NSA csendben kiterjesztette a hatáskörét az ügyre, ami végleg meggyőzte Vincentet, hogy mindez összefügg a Banodin két szökevényével. Azon az estén, miközben a tengeri enchiládából és Dos Equis márkájú sörből álló vacsoráját eszegette egy mexikói étteremben, az újságban Hockneyről olvasott, és a férfiról, aki a házat bérelte, ahol a gyilkosság történt. A férfit Travis Cornellnek hívták. A sajtó szerint Cornell, aki egykor ingatlan ügynökként tevékenykedett, és a Delta osztagnak is tagja volt, egy pár ducot tartott a házában, és ez a ragadozó ölte meg Hockneyt. Vincent tudta, hogy mindez badarság és fedősztori. A rendőrség azt mondta, ki akarják hallgatni Cornit és a társaságában lévő azonosítatlan nőt, bár vádat nem tudnak ellenük felhozni. A cikkben szerepelt egy sor Cornell kutyájáról is. Cornell és a nő valószínűleg egy Golden Retrieverrel utaznak együtt. Ha meg tudom találni Cornellt, gondolta Vincent, akkor megtalálom a kutyát. Ez volt az első igazi áttörés, és ez megerősítette azt az érzését, hogy a retriever megkaparintása nagyszerű sorsának fontos része lesz. Ünneplésképpen rendelt még egy enchiládát és sört. Travis, Nora és Einstein a csütörtök éjjelt egy motelben töltötték, Marin megyében, San Franciscótól északra. Vásároltak egy hadcsomagos San Miguelt egy csemegeboltban, elvitelre csirkét, süteményt meg káposztasalátát egy gyors büfében, és a szobájukban költötték el késői vacsorájukat. Einstein élvezettel falatozta a csirkét, és kitüntetett figyelmet fordított a sörre. Travis úgy döntött, egy fél palacnyit beletölt abba az új, sárga tányérba, ami délutáni bevásárló körútjukon vettek a retrievernek. Te csak ennyit kapsz, mindegy mennyire szereted. Azt akarom, hogy józanul válaszolj néhány kérdésre. Vacsora után mindhárman feltelepedtek a királyi méretű ágyra, és Travis kibontotta a csomagból a betűkirakós játékot. A táblát a játszó felével lefelé a matracra helyezte. Nora segített neki 26 kupacba szortírozni a betűket tartalmazó mozaik kockákat. Einstein érdeklődve figyelte őket, és egy kicsit se látszott részegnek, a félüveg San Miguel-től. Oké, mondta Travis. Részletesebb válaszokra van szükségem, mint amilyeneket az igen-nem játék során kapunk. Eszembe jutott, hogy ez talán működni fog. Leleményes, bólogatott Nora. Felteszek egy kérdést, és te meg rábüksz a betűkre, amelyek a válasz kibetűzéséhez kellenek, magyarázta Travis a kutyának. Egyszerre egy betűt válasz ki, így haladunk szavanként, érted? Einstein Travisre pislogott, majd a kupacokba rakott mozaik darabkákra, aztán újra Travisre emelte a tekintetét, és úgy tűnt elvigyorodik. Jól van, mondta Travis. Tudod a nevét a laboratóriumnak, ahonnan megszöktél? Einstein orrával megbökte azt a kupacot, amelyben a B betűk voltak. Nora kivett egy mozaikot a többi közül, és a táblára helyezte. Alig egy percen belül Einstein végzett a betűzéssel. Banodin. Banodin, dörmögött Travis elgondolkodva. Sose hallottam róla. Ez a teljes neve? Einstein habozott egy darabig, aztán elkezdett betűket kiválasztani a kupacból. Még sikerült kirakniuk azt, hogy Banodin Laboratories Eins. A motel emblémájával ellátott írótömbre Travis feljegyezte a választ, majd a betűkockákat visszahelyezték az ABC szerinti helyükre. Hol van ez a Banodin laboratórium? Irvine. Az lehetséges, mondta Travis. Irvine melletti erdőkben találtam rád. Jól van. Május 18-an találtam rád. Mikor szöktél meg a Banodinból?
Einstein a betűkre bámult, felvinnyogott, de egyiket sem választotta ki. Az összes olvasmányodban szerepeltek hónapok, hetek, napok, percek. Már megtanultad ezeket, és most már van időérzéked. Norára tekintve a retriever újra felnyűszített. Most már van időérzéke, mondta a lány. De mikor megszökött, akkor még nem volt, tehát biztos nehéz visszaemlékeznie, mennyi ideig menekült. Einstein azonnal elkezdte kiválogatni a betűket. Igen. Tudod a nevét valamelyik kutatónak, aki a Banodinban dolgozott? Davis Waterby. Davis lejegyezte a nevet. Tudsz még további neveket? Einstein miután tétovázva fontolgatta a lehetséges betűzéseket, a következő neveket adta még meg. Luton, Hames, Al Hudson, és még néhány további nevet. Miután Travis mindegyiket beleírta a jegyzettömbjébe, így szólt. Ezek közül néhányan fognak téged keresni. Igen, és Johnson. Johnson? Kérdezte Nora. Ő is egy tudós? Nem. A retriever gondolkodott egy pillanatig a betűkupacokat tanulmányozva, s végül így folytatta. Biztonság. Á, a biztonságiak főnöke a Banodinnál? Kérdezte Travis. Nem, nagyobb. Valószínűleg valami szövetségi ügynök, mondta Travis Nórának, miközben a lány visszarakosgatta a betűket a helyükre. Aztán a lány azt kérdezte Einsteintől. Tudod a keresztnevét ennek a Johnstonnak? Einstein a betűkre merett, nyafogni kezdett, s Travis már majdnem mondta neki, hogy nincsen semmi baj, ha nem tudja Johnson keresztnevét, de aztán a kutya megkísérelte lebetűzni. Lemúl. Ilyen név nincs, mondta Nora, és leszette a tábláról a betűket. Einstein újra megpróbálta. Lemúl. Aztán újra. Limúl. Ilyen név sincs, csóválta meg a fejét Travis. A kutya negyedszer is megpróbálkozott. Lemúl. Travis megértette. A kutya azon küzdködik, hogy fonetikusan lebetűzze a nevet. Segített neki. Lemuel? Lemuel Johnson, mondta Nora. Einstein előrehajolt, és orrát a lány nyakához dörgölte. Szinte kicsattant a boldogságtól, hogy végre sikerült elmondani nekik azt nevet. Az ágyrugói bősz nyikorgásba kezdtek az ugrándozása nyomán. Aztán, mikor abba hagyta a viháncolást, kibetűzte. Sötét, Lemuel. Sötét? Kérdezte Travis. Ezzel azt akarod mondani, hogy Johnson gonosz? Nem, sötét. Nora leszette a betűket, és azt kérdezte. Akkor veszélyes? Einstein horkantott egyet rájuk, mintha azt mondaná, néha kibírhatatlanul keményfejűek. Nem, sötét. Egy pár pillanatig csendben ültek, aztán Travis egyszer csak felkiáltott. Fekete! Arra gondolsz, hogy Lemuel Jackson egy fekete ember? Einstein halkan morogva, farcsúválva kiválasztott 14 betűt, eddigi leghosszabb válaszát. Mégis van remény. Nora felnevetett. Okos, Tony, mondta Travis. De ugyanakkor felvillanyozódott. Szíve megtelt boldogsággal, amit nehezen tudott volna megmagyarázni, ha szavakba kellett volna öntenie. Hosszú hetek óta kommunikáltak a retrieverrel, de a betűket formázó mozaik kockák a kommunikáció szélesebb dimenzióit biztosították nekik, mint amit ezt megelőzően élvezhettek. Jobban, mint bármikor. Úgy érezték, Einstein a saját gyermekük. És ott vibrált bennük valamiféle transzcendencia érzése is. Einstein természetesen nem egy közönséges kutya volt, és magas intelligenciája inkább emberinek, mint kutyaszerűnek volt mondható, de kutya volt. Inkább, mint bármi más. Egy kutya és intelligenciája minőségileg különbözött az emberétől, tehát feltétlenül érződött valami titokzatos, valami csodálatos ebben a faj közötti kommunikációban. A táblára kirakott mégis van remény láttán, Travis arra a tágabb jelentésre gondolt, ami szintén bele lehetett olvasni az üzenetbe, s aminek a címzetje az egész emberiség lehetett volna. A következő fél órában további kérdéseket tettek fel Einsteinnek, és Travis lejegyezte a kutya válaszait. Idővel a sárga szemű szörnyetegről kezdtek el beszélgetni, amely megöltette Ted Hockneyt. Végül is micsoda az az átkozott dolog? Kérdezte Nora. A kívülálló. A kívülálló? nézett rá csodálkozva a kutyára Travis. Ezt meg hogy érted?
Így nevezték.
Az emberek a laboratóriumban? Kérdezte Travis. De miért?
Mert nem tartozott sehova.
Nem értem, mondta Nora.
Két siker, én és a másik. Én kutya vagyok, a másikat nem lehet elnevezni. Kívülálló.
És ez a másik is intelligens? Kérdezte Travis.
Igen.
Olyan intelligens, mint te?
Lehetséges.
Jézusom, rázkodott össze Travis. Einstein egy boldogtalan nyűszítést hallatott, fejét Nora térdére hajtotta, mint aki simogatást vár, amitől megnyugodna.
Mi célból hozhattak létre egy ilyen teremtményt? Töprengett hangosan Travis.
Einstein visszatért a betűkupachoz.
Hogy öljön.
Travis hideg nyilalást érzett a gerince mentén, ami lassan szétáradt a belsejében.
Kit akarnak ezek megölni?
Az ellenséget. Miféle ellenséget? Kérdezte Nora.
A háborúban.
Mikor Travis felfogta, amiről a kutya beszámolt, hirtelen megváltozott a hangulata. Émelyegni kezdett, nekidőlt az ágytámlának. Emlékezett, hogy azt mondta Norának, hogy még ha megszűnne a nyomor és megvalósulna az egyetemes szabadság, a világ akkor is messze lenne az édenkertől az emberi természet sajátosságai miatt.
Szóval azt állított, hogy a kívülálló egy genetikailag megváltoztatott harcos prototípusa, mondta Einsteinnek. Olyan, mint egy nagyon intelligens, halálosan veszélyes rendőrkutya, amit a csataterekre terveztek.
Azért csinálták, hogy öljön. Ölni akar.
Nora elborzadva olvasta a mozaikból kirakott szavakat.
De hiszen ez őrület. Hogyan lehet ezt a teremtményt irányítani? Miért számítanak arra, hogy egyszer nem fordul a gazdái ellen?
Travis odahajolt Einsteinhez.
Miért keres téged a kívülálló?
Gyűlöl engem.
Miért gyűlöl téged?
Nem tudom.
Tovább fogja folytatni a keresést?
Igen, örökké.
De hogyan tud egy ilyen valami szinte láthatatlanul mozogni?
Éjszaka.
De
ahogy a patkányok is láthatatlanok.
Nora tanácstalanul nézett a kutyára.
De hogyan bukkan a nyomodra?
Érez engem.
Érez téged?
Ezt meg hogy érted? Kérdezte a lány.
A retriever zavartan tépelődött. Párszor belekezdett valamibe, de aztán félbehagyta. Végül ezt rakta ki.
Nem tudom elmagyarázni.
Te is érzed őt? Kérdezte Travis.
Néha.
Most is érzed?
Igen, messziről.
Nagyon messziről, helyeselt Travis. Több száz mérföldről.
Tényleg ilyen messziről is megérez, és a nyomodra tud akadni?
Még messzebbről.
Most is a nyomodban van?
Jön.
A hűvös szúrás Travis gerincében egyre fagyosabbá vált.
Mikor fog megtalálni?
Nem tudom.
A kutya levertnek látszott. Travis újra összerázkódott.
Hamarosan? Hamarosan meg fogja találni a hozzád vezető utat?
Talán nem hamar.
Travis látta, hogy Nora halálsápadt. Egyik kezét a lány térdére tette, és így szólt. Nem fogunk menekülni előle életünk hátralévő részében. Esküszöm, hogy nem. Keresni fogunk egy helyet, ahol letelepszünk és várunk. Egy helyet, ahol képesek leszünk felkészülni a védelemre, és ahol mi magunk el tudjuk majd intézni a kívülállót, ha megérkezik.
Einstein reszketve bökött a betűkre, és Travis gondosan sorba rakta azokat.
El kell mennem.
Ezt hogy érted?
Kérdezte Travis.
Veszélyt hozok rátok.
Nora átölelte a retrievert.
Még csak ne is gondolj ilyesmire, hozzánk tartozol, egy család vagyunk, a fenébe együtt csináljuk végig a dolgokat, és kitartunk egymás mellett, mert ezek azok a dolgok, ami miatt egy család létezik.
A lány a két kezébe vette a kutya fejét, hogy szinte összeért az orruk, és mélyen az állat szemébe nézett.
Ha egy napon felébredek, és nem találnálak itt, megszakadna a szívem.
Könnyek futottak a szemébe, és a hangja is megremegett.
Érted, szörmók? Megszakadna a szívem, ha itt hagynál minket.
A kutya elhúzódott a lánytól, és újra a betűket kezdte válogatni.
Meghalnék.
Belehalnál, ha elhagynál minket? Kérdezte Travis. A kutya további betű mozaikokat válogatott ki a kupacból, egy darabig tanulmányozta a szavakat, aztán ünnepélyesen rájuk nézett, hogy ők ketten értik-e, mire gondol. Meghalnék a magányosságtól.